Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat! Ma az egyik legnagyobb kedvencemről lesz szó, és mielőtt kiderül, hogy melyek az ő élete meghatározó könyvei, mutatok egy beszélgetést, hogy megérezzétek, milyen izgalmas az ő szemével látni a történelmet. Háner Péter történész a vendégem, aki a Rubikon Intézet főigazgatója, és korábban egyetemi tanár volt Pécsett. Ő írta a 100 történelmi tévhit sorozatot, és számos más tematikus könyvet, nehéz lenne most felsorolni mindet. Akkor kezdjük most egy korábbi beszélgetéssel, amiben történelmi személyiségek szerelmi életéről lesz szó, és arról mindez hogyan befolyásolta őket a döntéseikben. Gyakran előfordul, hogy az időben utazunk ebben a műsorban. Háner Péter 33 szerelmi háromszög a történelemben című nagyszerű könyvében az indiánoktól eljutunk a francia udvarig, Szibériától az ovális irodáig. Akkor most mondanám, hogy kezdjük a hálószoba titkokkal, de bizony Háner Péter történészt valójában nem a szeretők és nem az intim titkok érdekelték, hanem mindaz, amit a történelmi alakokról érzelmeiket megismerve megtudhatunk. Induljunk onnan, hogy miért érdekli az embereket, és miért érdekelte mióta világ a világ, hogy mi történik a politikusok, a művészek, a híres ismert emberek hálószobájában.
Csak talán kicsi felületes megállapításra juthatok, hogy közelebb érzik így magukat. Hát nagyon kevesen irányítottunk államot, vagy ültünk trónon, vagy süllyesztettünk a tengerfenékre hadiflottát, vagy üzentünk hadat, de mindannyian voltunk félénk szerelmesek. Talán így közelebb érzik magukhoz a történelmi személyiséget, emberibbnek tűnnek, mint hogyha a világrengető eszméket hirdetnek meg, vagy függetlenségi nyilatkozatokat fogalmaznak meg.
Talán szereti az ember tudni, hogy ezeknek az embereknek is volt gyenge pontja, mert egy szerető az mindig a gyenge pont.
Igen, és bizonyos emberi gyengeségeket elárulhatnak, itt bizonyos jellemvonásaik a fény derülhet ebből a szempontból, amelyek esetleg a politikai téren nem váltak nyilvánvalóvá. Gondolok itt François Mitterrandra például, akinek ez az egész kettős házassága, ez a két családja, a világ nem szerzett tudomást. Na most ennek alapján áttekintettem az életrajzát, és kiderült, hogy egész életében ez az állandó kettősség, tagadás, hazudozás, csúsztatás, feldítés volt rá jellemző. Teljesen helyén való volt, hogy még családból is kettő volt neki.
Volt neki egy felesége, aki mellett a külvilág
aki a first lady szerepét játszotta.
Hát és azt mondta, hogy mindig hűséges volt hozzá.
Így van. Ehhez képest megismerkedett egy nála 20-30 éve fiatalabb hölgyel, lányjal, akinek segített bejutni a párizsi művészettörténeti szakra, és ettől kezdve ez volt a második családja, aki egy gyermeket is szült neki, egy lányt. Egész pályafutása Mitterrandnak fantasztikus csúsztatásokból állott. A baloldal vezető miniszterelnöke az jobboldali fiatalemberként kezdte a pályafutását. Ő azt vallotta, hogy a Népfront kormány szónokait hallgatta 30-as években fiatalként, valójában szélső jobboldali diákegyesületekhez tartozott. Mindig az ellenálló múltját hangsúlyozta, ehhez képest fennmaradt egy fénykép, amint Péter Marshall mosolyog. Ehhez képest fantasztikus ügyességgel tudta megváltoztatni a múltját, és eljutni odáig, hogy a 70-es években ölött a francia baloldal egyetlen reménysége.
Most Lenin jutott eszembe, hogy az ő személyisége egészen különlegesnek mutatkozik az önírásából. Ezt biztos nem tudtuk róla, hogy ő milyen.
Ez egy jó ügy volt Lenin és a nők kapcsolatának a bemutatása, ami eléggé szűkös történet. Mégiscsak egy jó ügy volt Lenin jellemzésére. Arra hívtam fel a figyelmet, hogy voltak egész életben más se csinált, mint soha megtagadott mindenkit, soha eltávolodott mindenkitől, egyre kisebb csoportokat próbált vezetni, egyre több személyt zárt ki a környezetéből, a burzsóáziát mélyen megvetette, a parasztságot a múlt csökevényének tartotta, a szocialista mozgalmat megosztotta a bolsevikekre és mensevikekre, majd hát élete végén tudjuk, hogy a híres búcsú üzenetében, Lenin végrendeletében még az összes kollégáját, nem csak Sztálinról írt nagyon csúnyákat, hanem a többi vezetőről is, egyszerűen senkit nem tartott alkalmasnak a szocialista mozgalom vezetésére, és kijelentette, hogy senki nem értelmezte helyesen Marx tanítását az elmúlt évtizedek során. Csak nem tette hozzá, hogy csak én. A nőkkel az az érdekes, hogy még ez a nagyon száraz, nagyon forradalom a koncentráló személy sem tudott túl lenni néha az érzelmein. Egyetlen gondja az volt, amit úgy fogalmazott meg a könyvben, és idézem, hogy nem találkozott még olyan nővel, aki három dolgokkal képes lett volna sakkjátékot játszani a menetrendben, kiigazodni és megérteni a marxizmust. Ha jól emlékszem, ez volt neki a három kívánsága egy nővel szemben.
Na és ehhez képest volt a Krupszkaja, aki egy önfeláldozó nő volt mellette, hűségesen követte bárhová, ha Szibériába, akkor oda.
Nem is csak Krupszkaja, hanem hát egész életében ők vették körül, az anyja küldött neki fiatalkorától kezdve rendszeres pénzösszeget, különben nyilván éhen halt volna, mert rendes foglalkozása nem volt. Mamája, nővére, húgai állandóan segítették, vele volt a Krupszkaja, elment vele a számüzetés, de nem csak Krupszkaja, Krupszkaja anyja is vele ment, tehát ez két nő gondozta, amikor visszatértek és nyugatra mentek, akkor és végig ott maradt vele anyósa és a felesége.
És a szerelme? Ő milyen volt?
Inessa Álmand, azt írták róla, hogy mindenben más volt, mint Krupszkaja. Karcsú volt, magas volt, vonzó volt, arisztokratikus kapcsolatai voltak, rendkívül művelt volt, határozott forradalompárti nő volt, aki egy viharos szerelmi életet élt, különböző gazdag családok, testvéreinek szült különböző gyermekeket, és bejárta egész Európát. A Lenin levelezéséből következtettek a történészek, hogy itt több volt köztük pusztán elvtársi viszonynál, hanem tényleg komoly érzelmek fűzték őket egymáshoz. Ennek a bizonyíték, hogy Lenin néha tegezte őt.
Nyilván, hogyha valaki úgy olvassa a könyvét, hogy mondjuk nem folytat túlagosan, hanem...
Nem is kell, ez teljesen bármilyen sorrendben lehet olvasni.
Akkor Lenin után Marx következik.
Igen, Marx is valószínűleg éhen halt volna, hogyha nincs neki az Engels barátja, sőt, egész családjával éhen halt volna. Londoni nélkülözéseik során, jól emlékszem, 3 gyermeke halt meg különböző betegségektől, teljesen képtelen volt eltartani a családját, egyetlen mentség az volt, hogy egy zseniális gondolkodó volt, aki végül is felállított egy politikai hagyományt, egy politikai beszédmódot, egy politikai filozófiát, a marxizmus, amelyet némi nagy képviséggel tudományos szocializmusnak neveztek el, mint hogyha ez tudomány lett volna, az összes többi szocializmus pedig nem lett volna a tudományos, amit én azért kétlek. Ő Engelsnek köszönhetett mindent, Engels volt az, aki állandóan kisegítette őket, Engels volt az, aki a lányai esküvőjén a polgári szertartás költségeit fedezte, Engels volt az, akinek bármikor lehetett hozzáfordulni pénzért, Engels volt az, aki a vállalkozásból úgy lépett ki, hogy olyan járadékot, nyugdíjat kapjon, hogy ebből a marasz családot el tudja tartani, Engels jó voltából bérelhettek normális lakást, és amikor Marx, hát máig ismeretlen helyen és időben, de teherbe ejtette azt a házvezetőnőt, aki gyermekkorától ismerte a feleségét, Jenny von Westphalen bárónőt, akit Jenny édesanyja küldött el hozzájuk Németországból, tehát a német államokból. Elképzelhetetlen, hogy abban a szűk másfél szobás lakásban, ahol 3 felnőtt és 4 gyerek élt, hogy történhetett ez meg, de Helena Demuth szült egy fiú gyermeket, és akkor megint Engels sietett ma a segítségére, és a világot megpróbálta meggyőzni, hogy ő volt az apa. Több bizonyíték után a történészek soha beismerték, hogy valószínűleg Marx volt az apa. Ami a szerelmet illeti, azt nagyjából az emberek általában elég egyformán csinálják a világ minden részén. Ami érdekes az az, hogy mondjuk egy háborús hős, egy Nelson hogy tud viselkedni, amikor szerelmes lesz egy a meglehetősen méltatlan hölgybe, másnak a feleségébe, egy ex-prostituáltba, meggyőzi magát és a világot, hogy az a legméltóbb hölgy minden tiszteletre, és ettől kezdve a feleségével hihetetlenül embertelenül és gonoszul bánik. Rendkívül érdekes, hogy egy szerelmi viszony, Poniatowski Szaniszló, második Szaniszló lengyel király és Nagy Katalin szerelmi viszonya egyáltalán nem akadályozta meg abban az orosz szárnőt, hogy 3-szor orosz a fel Lengyelországot, és végül teljesen megsemmisítse. Az emberbe fölmerül a kérdés, hogy bánt volna Lengyelországgal, ha nem lett volna szerelmes fiatalkorában annak későbbi királyába. Ez az érdekes benne, hogy milyen történelmi következményei voltak egyes furcsa szerelmi kapcsolatoknak. 8. Edward viszonyának az lett a következménye, hogy le kellett mondani a trónról a 20. század 30-as éveiben. Egészen más királyok kerültek a trónra, a királybeszédéből ismert híres uralkodó, és annak a lánya máig a trónon ül. Nem tudom, hogy alakult volna a történelem, hogyha ez a furcsa uralkodó kerül a trónra, aki rendkívül meglepődött, mikor Hitler ő különböző csúnya dolgok derültek ki, és nagyon szeretett volna elmenni a nácik által megrendezett olimpiára, és nagyon jó kapcsolatokat tartott fenn fasiszta, tehát a hitlerista Németországgal. Máig törjük a fejüket a történészek, hogy ezt mivel érhette el Wallis Simpson, ez a bizonyos hölgy, akibe szerelmesett és végül is elvette feleségül, de lemondott a kedvéért a királyságról. Nagyon sok politikus úgy fogalmazott, hogy az angolok hálával tartoznak ennek a hölgynek, mert gyenge király lett volna.
Nagyon érdekes az az indián történet. Arról a politikai helyzetről is nagyon sokat elárul ebben, nem is csak a szerelmi történet izgalmas.
Tettem kísérletet, hogy mindegyik mögött felvázoljam a történelmi politikai háttert. Fékevesztett ló a híres Crazy Horse, angolul, magyarul jobb, hogyha fékevesztett lónak fordítjuk, már nem őrült lóról van szó, hanem valamilyen vad szellem lovasról, akitől látott egy látomás során. Az Oglala Sioux kies vezetőjének a tekintélyét tette tönkre a törzsön belül egy bizonyos szellemi konfliktus, fekete bölény asszonnyal, és ő emlékszem, a fény neve az a különös név volt, hogy nincs víz, ugye?
Igen.
Igen, ezek a nevek rendkívül furcsák. Hát fékevesztett ló szellemi viszonya föllazította az oglala szíjúk törzsi szervezetét, és különböző konfliktusokat hobbantott ki ezen belül. Nem biztos, hogy ez járult hozzá nagy mértékben a szíjúk hanyatlásához, amúgy is már ekkor a hadsereg nagyon sok szempontból kiszorított őket régi vadász területeikről, de biztos, hogy hozzájárult valamilyen mértékben a törzs hagyományainak bomlásához.
Fontos, hogy ő egy férjes asszonyba szeretett bele, és még válás is lehetett volna tulajdonképpen. Engem ez lepett meg, hogy...
Igen, hogyha a törzstagjai ezt megbeszélik, vinni. Hogyha a férj beleegyezik, hogyha meg tudnak egyezni abba, hogy hány lovat, nem lovon vásárolják az asszony, de mégis a ló a legnagyobb érték, tehát azzal váltják ki a családból az asszonyokat, tehát lehet, hogy meg lehetett volna oldani.
Belebukik a férfi abba, hogy szeretője van. Azt kérem, hogy mondj még a történelemből ilyen példát.
Hát, ami legközelebb áll hozzánk, ez Bill Clinton. Ma már a legtöbb történész elismeri, hogyha Bill Clinton nem bonyolódik viszonyba Monica Lewinsky-val, akkor a 2000-es választáson nem akarták volna olyan sokan megbüntetni a demokratákat emiatt. Hajszálon múlott ifjabb George Bush győzelme. Ez a hajszál, vagyis mondhatnám költőny, ez a Monica Lewinsky hajszála volt. Ha megmaradt a demokrata kormányzat, rengeteg belpolitikai reformot, amelyet a republikánus kormányzat megállított, meggátolt, folytattak volna. Szeptember 14-e valószínűleg sor került volna így is, de a afganisztáni háborúval szintén, de az iraki háborúval majdnem biztosan nem. Tehát egy háborúval kevesebb lett volna, az arab világot kevésbé forgatta volna fel a történelem, ki tudja, hogy alakult volna a 21. század első másfél évtizede, hogyha Bill Clinton uralkodni tud magán.
Beszéljünk a nőkről, hogy van, amikor jó pozíció egy uralkodó szeretőjének lenni.
Ez valószínűleg mindig jó pozíció, legalábbis az alsó sorból számára, a hölgyek számára. Olyan is volt ez a bizonyos első Katalin cárnő, aki egy, hogy is fogalmazzak, tehát egy tábort követő mosónő, szolgálónő vagy prostituáltként menekült át a svédek táborából az oroszok táborába, és itt került különböző tisztek sátorába, fogalmazunk így, ne azt mondjuk mindjárt, hogy ágyába, és végül is Péter cár figyelt föl rá, és talán ez volt a történelem legnagyobb karrierje, mert Napóleon mégiscsak férfi volt, katona volt, franciának született már Korzikán, mikor elfoglalták Korzikát. Nagy Katalin cárnő ugyan német volt és nő volt, de mégiscsak herszegi családból származott, de az, hogy egy írástudatlan, féllitván cselédlány a világ legnagyobb birodalmának az uralkodó nőjeként hunyja le a szemét, azért nem volt példa.
Második József és Erma Izabella története, ez is nagyon érdekes.
Második József azért érdekes, mert hát valószínűleg az élető egy olyan száraz, boldogtalan, mindenkinek magánéletébe beleavatkozó személyiség, mert rendkívül szerette első feleségét, Pálmai Izabellát, aki rendkívül intelligens asszony volt, és még gyermekeket is hol szült, csak éppen kiderült róla, hogy nagyon szerelmes második József húgába. Ez a viszony totálisan vállalhatatlan volt, rendkívül boldogtalanná tette a ügyben résztvevőket.
Második József nem tudott róla.
Valószínűleg nem tudott erről, csak azt tudta, hogy nagyon gyorsan néhány év házasság után elveszítette imádott feleségét, aki egyetlen gyereket hagyott hátra, aki szintén meghalt. A történészek pedig rendkívül zavartan olvasották a leveleit, amit második József egyik húgához írt, mert olyan heves szerelmi szenvedély lángol benne, amit ma már nyugodtan elismerhetnénk, hogy nő és nő között is létezhet ilyesmi, ebben a században ezt uralkodó családon belül egyszerűen nem volt szabad meg sem említeni lehetőségképpen. Valószínűleg ezt tette ilyen rettenetes személyiségé második Józsefet, aki így fogalmazott egy történész, hogy végtelenül zavarta, hogyha valahol valaki valamiért jól érzi magát. Tirolban betiltotta a jódlizást, rendkívül bosszantotta, hogy a milánóiak hosszan kocsiznak az opera látogatás után, és egyáltalán beleszólt mindenbe, és mindent jobban tudott. Nagyon jellemző, hogy be akarta vezetni a koporsó helyett a zsákba való temetést, mert az ugye logikusabb, és nem pazaroljuk a fát. És amikor Mozart egyik híres operáját, a Figaro házasságát, mikor bemutatták, az volt a válasz, hogy nagyon jó, csak kicsit sok benne a hangjegy.
Nem tudom például a Napkirály legnagyobb szerelméről mennyire volt ismert ez a történet.
Én azt hiszem Magyarországon nem nagyon ismert, hogy a 14. Lajos végül is egy nála több évvel idősebb, alacsony sorból származó bűnöző nemes leányában találta meg az igazi élettársat magának. Ez egy rendkívül érdekes történet, ezt Franciaországban többször megírták, vagy hozzánk nem terjedte. 15. Lajos határozta meg a francia királyokról. A képeknek több szeretője volt, némelyik művelt úriasszony, mint Pompadour, némelyik pedig prostituált, mint Madame du Barry, de ez a 15. Lajos. Egy évszázaddal korábban 14. Lajosnak egészen más volt a világa, ő kifejezetten magas sorból származó hölgyek voltak az úrnői, amely medveszéhez, a magyar nyelvbe is bekerült a 20. század első felében, azt hiszem a medvesz szót használták a szeretőre. Hát a házasságot az uralkodók nem szerelemből, nem politikai alapon kötötték meg, természetesnek tűnt, hogy nekik is van szívük, nekik is vannak érzelmeik, nekik is vannak úrnőik, és gyakori eset volt, hogy valaki több évtizedes viszonyt tartott fent egy művelt, magas rangú arisztokrata hölgyel, ő volt az úrnője a szívének, ugyanakkor a törvényes feleséggel nemzette a törvényes gyermekeket, és ezt mindenki teljesen természetesnek tartotta. 14. Lajosnál az az érdekes, hogy ő viszont szerelmes lett az egyik szeretőjének a törvénytelen gyermekeit nevelő-nevelő nőbe, aki egy bűnöző nemes lánya volt, börtönbe látta meg a napvilágot, aki kislány korában mezitlápujkákat őrzött, valaki akkor megjósolja, hogy a legnagyobb király felesége lesz, valószínűleg őrültnek tartották volna. Kiderült, hogy a napkirálynak van szíve. A romantikus történészek szerették őt úgy bemutatni, hogy egy szívtelen, kegyetlen, jéghideg személyiség az állam élén, sokat követelt magától, ezért másoktól is, de a gyerekeit szerette, még a törvénytelen gyerekeit is. És amikor kiderült, hogy ezeket a törvénytelen gyerekeket nevelő asszony olyan kedvesen bánik a gyerekekkel, mint a sajátjai lennének, akkor ez mélységesen meghatotta a királyt. Ilyeneket kezdett mondogatni, hogy boldog lehet az, akit ő szeret. Agrippa Daubigny protestáns költő lányáról van szó, François Daubignyről, aki a királytól végül is a Mentenon asszony címet kapta meg, és törvényes feleségének, a spanyol hercegnőnek, Mária Teréziának a halála után 14. Lajos egyházilag szabályos házasságot kötött vele, morganatikus házasságot, azt jelenti, hogy nem lett az asszonyból királyné, tehát nem lettek állami funkciói, de a házasságuk teljesen törvényes volt, nem éltek az egyház szempontjából bűnös életet. 40-valahány éves korától a napkirály egész élete végéig halálosan szerette ezt az asszonyt. Dokumentumok vannak róla, hogy 70 fölött is rendszeresen szerelmeskedett vele. Az asszony néha megkérdezett egy-két főpapot, hogy illik-e neki a király ilyen kívánságainak engedni. A papok megüzenték, hogy természetesen mindenképpen nehogy máshoz forduljon a király, és bűnös magánéletet éljen. Rendkívül szoros, megható viszony alakult ki köztük, és mind a kettőnek élete végéig tartott.
Ez is szép, hogy kikérte a véleményét.
14. Lajos szabad idejét, amikor csak tudta, Madame de Maintenonnal töltötte, és még a tanácsüléseken is az asszony ott kötögetett a közelben. Állítólag az ő kedvéért találták fel azt a bizonyos füles fotelt, mert olyan húzatos volt Versailles, hogy panaszkodott a hidegre, és ezért a foteleknek két oldalt ilyen nagy fület készítettek, hogy a széltől óvja, és gyakran megkérdezte az ilyen fotelba kötögető feleségét, hogy valamilyen államügyről volt szó, hogy mit szól hozzá ő szilárdsága. Ez volt a kedves, vicces gúj neve a feleségének.
Hogyha
a
regényes történetekről van szó, Garibaldi egészen meglepett engem.
Hát az egy döbbenetes történet. A házas élet boldogsága addig tartott, amíg az oltától a templom kapuig eljutottak, addig a pár másodpercig. Ott közölték Garibaldival, hogy a felesége állapotos, mielőtt felkapott egy széket, és nagyon csúnya szóval illette az asszonyt. Ezek után 20 éven át próbált elválni tőle, de ez a korabeli Olaszországból 19-án elég nehéz volt. Végül azzal fenyegetőzött, hogy felveszi a francia állampolgárságot, és akkor nagy nehezen a hatóságok beleegyeztek. Az az érdekes, hogy nem tudjuk, hogy ki volt a gyermek apja, még az is lehet, hogy maga Garibaldi, de annyira fölháborodott azon, hogy ezt nem közölte vele előre a menyasszonya, hogy soha többet nem állt vele szóba, és mindenképpen el akar tőle válni.
Igen, de azért ez fontos, hogy Garibaldi eléggé, hogy úgy mondjam, nőcsávász volt.
Utolsó gyermeke született egy bizonyos szolgálólánytól a szigetén, szerintem 70 körül járt már akkor, tehát ő nem csak harcosként volt nagy, hanem a férfi új sikerei is rendkívüliek voltak. Garibaldinek ma már öregkori képeit látjuk mindenhol, de a fiatalkori képein egy nagyon hatásos szőke szépség volt. Rendkívül vonzotta a hölgyeket, arisztokrata a hölgyek és cselédlányok egyaránt imádták. Ő ezt nagyon mérsékelten, udvariasan elfogadta, arisztokrata a hölgyek, mikor elbeszélték, elment a szalonjaikba, végighallgatta a koncertjeiket, csak néha a könyöklő kéz mögül néha holkolás hallatszott ki, mert azért ezeket meglehetősen unta. Rendkívül vonzó, igazi romantikus személyiség volt, aki képes volt regényeket írni, borzalmasat írt állítólag, valami egészen ilyen vadromantikus történetet a papok ellen, és képes volt kolléga kórházba elmenni fiatal korába, és heteket végig dolgozni ott önzetlenül és segítőkészen.
33 szerelmi háromszög a történelemben Háner Péter történész könyvét az Animus kiadó jelentette meg. Most egy kis zene, azután jó néhány izgalmas sztori szóba kerül még, amit mi az ő könyveiből tudhatunk meg a történelemről.